Kettő királyokban vagyunk, ahogy eddig is, mármint a múlt héten kezdtük az új vállalkozásunkat, az ablak projektet. Ugye dolgozunk az ablakunkon, és igazából ezt a részt fogjuk boncolgatni, amiről a múlt héten végigbeszéltünk, Kettő királyok 13, 14. versre 20. versig. És itt leszünk ebben, most egy pár hétig, és olvasom, jó, 14. verstől, egy kis áttekintés. Elizeus megbetegedett, aki Elizeus Izrael profétája, és később bele is halt ebbe a betegségbe. Mindig ezzel kezdjük az üzenetet, hogy megalapozzuk a hangulatot, jó? Tehát ez fontos. Tehát innen lehet felemelkedni. Tehát innen bármi, de felemelő. Joás Izrael királya meglátogatta Elizeust, és ráborulva siratta. Atyám, atyám, Izrael harci szekerei és lovai. Okay? Tehát Elizeusnak Joásnak fogalma sem volt arról, hogy mi lesz most, hogy haldoklik a próféta. Nem tudja, hogy mit évő legyen, ha nem lesz egyszer majd Isten embere. Itt haldoklik, mi lesz velünk Izraellel? Hogy fogjuk hallani Isten tanácsát? Hogy fog bennünket vezetni? Honnan kapunk majd iránymutatást? Úgyhogy kétségbe van esve az emberünk. Tehát ezért sír. Egy ilyen múló lehetőség ablaka kezd bezárulni. Tehát zárul az ablak. És ahelyett, hogy Elizeus, ahelyett, hogy ilyen Paulo Coelho idézeteket nyomott volna Joásnak, ugye, tehát ez az erőlevesel léleknek, biztos ismeritek ezeket a könyveket, erőlevesel léleknek, egy kis sztorik, meg mondások, szeretnek idézeteket nyomni a Facebookon is. Tehát ahelyett, hogy ilyen szívmelengető kis dolgokat mondott volna Elizeus, így utolsó lehetőségként Joásnak, a királynak, utasításokat ad. Oké, és ezeket néztük meg múlt héten, hogy parancsokat, utasításokat, tennivalókat adott neki. És azról is beszéltünk, aztán ezen is gondolkodtam, hogy igazából, tehát legtöbbünk, ha tennénk azt, amit már tudunk, akkor tele lennénk győzelemmel az életünkben. Tehát annyi mindent tudunk már, annyi mindent hallottunk, annyi mindent olvastunk, és tudjuk, hogy igaz, amikről Isten beszél a Bibliában. Ha tennénk, az fantasztikus lenne. Fantasztikus lenne. Úgyhogy a problémánk az nem a tudás hiánya a kereszténységben, mert jól lakottak vagyunk, jól informáltak vagyunk. Inkább azt mondanám, hogy bátorság hiánya van, meggyőződések hiánya van, de nem tudás hiány. Tehát bátorság, hogy megtegyük azt, amit Isten mond, meg meggyőződés, hogy tényleg az a helyes. És ha fúj a szél, ugye, vagy kék az ég, zöld a fű, meg fúj a szél, meg minden. Tök mindegy, de tenni fogom azt, amit Isten mond. Akárhogy játszanak a körülmények velem, vagy minden más. Szóval nem tutújgatta. Magyarán Elizeus is azt mondta, Joás, légy férfi. Elég volt a siránkozásból. Ne nyavajogjál, legyél férfi. Úgyhogy 15. vers, Elizeus ezt mondta neki, vedd a kezedbe íjadat és nyilaidat. Joás így is tett. Majd azt mondta a királynak Elizeus, feszítsd meg az íjat. Amikor Joás megfeszítette az íjat, Elizeus rátette kezét a király kezére, és azt mondta, tárd ki, és ez a kulcsversünk egyébként, tárd ki az ablakot kelet felé. Majd miután a király kinyitotta, szólt neki. Oké, tehát Elizeus azt akarta, hogy Joás mielőtt még megvívja a csatát, lássa a győzelmet. Mielőtt még belemegy a csatába, lássa meg, hogy ez egy győztes csata lesz. És ezt akarta megmutatni. Nyisd ki az ablakot, és mutatok neked valamit. És ez volt. És ez, mondhatjuk azt, hogy ez az előzeteseknek az ereje, ugye? Tehát amikor az ember megnéz egy előzetest, és mindent elárul a filmről, akkor... De hogy egy ilyen előzetest kapott. Megtudta a végeredményét a sztorinak. A háborúnak a végét, hogy győzelem lesz. Úgyhogy, amikor van egy ilyen előzetes győzelemről, az segít abban, hogy, hogy legyen egy várakozásod az életben, az élethelyzetekben, bármiben. És ilyen egy kicsit az én hozzáállásom is így a jövőhöz. Arra jöttem rá, hogy ahhoz, hogy meg tudjam, hogy mi vár rám, nem a híreket kell nézzem. Ugye, mert az nem valószínű, hogy jó híreket mond, vagy biztató híreket, vagy biztos, stabil jövőt. Nem. El vagyunk rejtve Jézus Krisztusban. És ez azt jelenti, hogy egy biztos talajon áll az életünk. Mindegy, hogy milyen körülmények vannak, és milyen oldal, vagy milyen szín uralkodik, vagy kormányoz egy országban. És hogy mennyire tisztességes, vagy nem tisztességes. Krisztusban vagyunk, és ő rajta biztosan áll a lábunk, akárhol legyünk. És ez hatalmas dolog, és hatalmas nagy reménységet tud adni sok helyzetben. Úgyhogy biztos lehetsz abban, hogy ez a mondat, hogy a java még hátra van, ez igaz rád. Mindegy, hogy mi történt eddig, mindegy, hogy hogyan történtek a dolgok, az évek, évtizedek, de a java még hátra van az életedben. Úgyhogy azt mondta Elizeus Jóásnak, hogy nyisd ki az ablakot, vagy tárd ki az ablakot. És erről is beszéltünk a múlt héten, hogy ne bámuld a falaidat. Ne bámuld a falakat, amik körbevesznek. Nézd ki az ablakon. Ne bámuld a korlátaidat, amik bezárnak téged egy dobozba, egy szűk helyre. Hanem nézd ki az ablakon. Lásd meg a dolgokat odakint. Isten megmutatja ezeket a dolgokat. Ne arra nézz, ami történt a múltban, ne arra nézz, amit mások tettek a múltban, hogy milyen volt az apukád, milyen volt az anyukád, hogy mit tudom én, a Pistik elvette a piros matchboxodat nagy csoportba, vagy hogy megbántott a tengeri malacod, tök mindegy. Nyisd ki a keleti ablakot. Azt mondja, hogy tárd ki az ablakot, ami kelet felé néz. Oké, és aztán 17. versben azt mondja, miután a király kinyitotta, szólt neki, most lőd ki a nyilat. A király ellőtte a nyilvesszőt, és akkor Elizeus így szólt. Látod? Ez az örökkévaló szabadításának a nyila, amellyel megszabadítja Izraelt Arámtól. És aztán beszéltünk arról, hogy mindenkinek van egy arámja. Van egy rettegett ellenség, vagy ellenfél, vagy valami, amitől félünk. Amitől rettegünk, hogy ez legyőz bennünket, vagy nem lesz elég erőnk hozzá. Mindenkinek megvan. És mindenkinek megvan egy következő csatája. Oké, tehát a három közül bármelyik érvényes rád. Egy helyzet. Vagy most jöttél ki egy csatából, vagy most vagy benne, vagy most mész bele. Oké, de bár... És ez folyamatosan így megy az életünkben. Tehát mindenkinek van egy arámja, hogy mindenki halad egy arám felé, vagy éppen mindenki éppen egy csatában van. És hogy azt mondja, hogy ott van ez a szabadítás nyila. Tehát azt mondja, célozz. Lőd ki a nyilad. Király előtte nyilvesszőt. Ez a szabadításnak a nyila. És azt mondta, hogy nézd azt a nyilat. Hogy lásd azt a nyilat. Erről is beszéltünk. Hogy ne a rámot nézd, hanem a nyilat. Mert ez a nyilat túl fog repülni a rámon. Oké, tehát, hogy ha a rámot nézed, akkor félni fogsz. És ez olyan, mint ahogy a dal is szólt Péter, mikor kilépett a vízre. Hogy amíg Jézus nézte, addig víztaszító volt a talpa. Oké, tehát olyan víztaszító képességű volt a talpa, nem süllyedt el. Tehát fönt volt a vízen. Amint a hullámokra nézett, a rettegett hullámokra, a viharra, elkezdett félni és süllyedt. És itt is ezért mondja ezt, lőd ki a nyilat, és a nyilat nézd. A nyilat nézd. Mert ez a nyíl, ez a szabadításnak a nyila. A győzelemnek a nyila. Ez a nyíl fog téged megszabadítani Arámtól. Oké? Úgyhogy erre bátorítja, hogy tartsd a szemed a nyilon. Tartsd a szemed Isten ígéretein. És akkor így folytatja, mert megsemmisítő győzelmet aratsz az Arám sereg fölött, a fék mellett. És azt mondtuk a múlt héten, hogy a nyíl az átszáll az ellenség fölött. A lehetőség ablakából ezt látod. Okay? A lehetőség ablakából, ezért nyitotta ki vele az ablakot, hogy ezt lássa, hogy ezt megcsinálják. De igazából, ami ezután jön, a 17. vers után, meg amit hogy túlrepült a nyíl, ami ezután jön, az most számunkra fontos a mai üzenetben, mert kapott egy gyakorlati feladatot. Joás. És erről akarok nektek most beszélni. 18. vers. Majd még ezt mondta a királynak. És ez a rész, amiről beszélni akarok, ez általában akkor jön, amikor kimegyünk innen az istentiszteleti teremből. Hétköznap. Tehát inspirálottál, bátorodtál. És ez egy nagyon apró dolog, de nagyon fontos dolog. Tehát azt mondja, most fogd meg a nyílvesszőket, és üss a földre. Joás fogta a nyílvesszőket, és háromszor a földre ütött velük, de azután abba hagyta. Oké, tehát teljesítette a kérést, üss a földre, de nem fejezte be teljesen. És emlékeztek, arról is beszéltünk, hogy azt mondta, végignéztük a verseket, hogy csupa ilyen parancsszavakat mond Elizeus, hogy vedd a kezedbe a nyiladat és az íjadat, hogy feszítsed meg, nyisd ki, lőd ki, fogd meg, és aztán üss a földre, tehát csupa parancsszó. Oké, tehát vedd, feszítsd meg, nyisd ki, lőd ki, fogd meg, üss a földre, de nagyon érdekes, hogy olyan parancsot nem adott, hogy hagyd abba, hogy állj. Ezt nem mondta. És vannak dolgok az életedben, amire Isten nem mondta azt, hogy állj. Vannak dolgok az életedben, amire Isten nem mondta azt, hogy hagyd abba. Ja. És 19. vers, Isten embere megharagudott. És ezt kiáltotta, miért hagytad abba? 5-ször vagy 6-szor kellett volna a földre ütnöd, akkor a teljes megsemmisülésig megverted volna Arám hadseregét. De így csak 3-szor fogod legyőzni őket. És néha csak annyit teszünk, amivel túlélünk. Tényleg. Néha csak annyit teszünk, amivel túlélünk, de nem eleget ahhoz, hogy sikerre vigyük a dolgokat. És aztán mit csinálunk? Megragadunk, mert a túlélésre játszunk csak. És aztán azt meséljük be magunknak, utána másoknak, hogy ki és miért tehet róla. És fogjuk ezt a házastársainkra, fogjuk ezt a gyerekeinkre, fogjuk ezt az anyagi helyzetünkre, fogjuk ezt a főnökünkre, mindig más tehet róla, minket mindig megakadályoznak. És aztán mi történik? 20. vers, Elizeus meghal. Bezárult az ablak. Vége a lehetőségnek. Úgyhogy ott fogjuk folytatni a sztorit, ahol abba hagytuk. Múlt héten a pontosság erejéről beszéltünk, ugye az azt jelenti, hogy elhatározni a döntést, mielőtt még a csata elkezdődik. Aki, tehát nem akkor hozni fontos döntéseket, amikor már ki vagyunk merülve, és el vagyunk bátortalanodva, hanem eleve úgy megyünk, hogy megvannak a meggyőződéseink, és előre el vannak döntve a dolgaink, hogy ne akkor, amikor a leggyengébbek vagyunk, és a legkiszolgáltatottabbak, akkor kényszerüljünk döntéshozatalra. Erről beszéltünk, ez a pontosság. Akkor érek oda pontosan, ha előtte döntéseket hoztam. Hogy mikor kelek fel, mikor indulok el, és akkor odaérek. Jó? Úgyhogy ma pedig a felkészülésről fogunk beszélni. A felkészülés erejéről. A felkészülés ereje. Mint amikor ilyen házasság felkészítőre mentünk a pásztor Schellerhez, vagy nem tudom, még talán a pásztor Vrielandhez is mentünk. Hát szüksége volt rá virágnak természetesen. Sok dolgot ki kellett rajta csiszolni. Ja. De most már rendben van, jó? Jó, csak viccelek, jó? Tehát... tehát felkészülés. Hiszek a felkészülésben. Tényleg, nagyon hiszek a felkészülésben. Tényleg. Tehát nem csak azt mondom, hogy a döntést már előre meg kell hoznunk, és nem kell a csatáig várni, hanem azt is, hogy másképpen mondva, tehát nem a bennünk rejlő képesség és lehetőség szerint teljesítünk, hanem a felkészültségünk szerint. Tehát nem, legtöbbször nem a bennünk rejlő képesség szerint teljesítünk. Akár a munkahelyünkön, a családunkban, a gyülekezetben, hanem azt szerint cselekszünk, ahogy felkészülünk dolgokra. Mert sokkal több van bennünk. Sokkal több van benne. Sokkal többre vagytok képesek. És sokszor ez csak a felkészülésen múlik. És ezt mondta Elizeus is, csak másképp fogalmazott. Tehát azt mondta Joásnak, hogy ebben volt több. Többet tehettél volna. Miért nem 5-6-szor csaptál, de miért csak 3-szor? Nem mondtam, hogy állj meg, de megálltál. És azon tűnődöm, hogy tényleg megállunk sokszor. A mai világ az nem kultiválja a kitartást. Abszolút. Nem kultiválja a felkészülést, egy ilyen posztorientált. Mindig visszafelé orientálódnak az emberek. Mindig, hogy mi volt, hogy volt, azt elemezgetik, arról beszélgetnek. Tehát egy ilyen világban élünk. Úgyhogy 4 pontunk van ma. Az első pontunk, első gondolatunk az az, hogy a hely. A hely. Hely! Csuhalja. Mi lenne, ha úgy állnék ki vasárnaponként, vagy mit tudom én, ma így álltam volna ki elétek, hogy na, miről beszéljünk ma? Mit gondoltok, hogy gondoljátok? Bármi ötlet, ószövetség, új szövetség. Na, csapjuk fel a Bibliát, 1 vers, 2 vers, aztán majd meglátjuk, mi sül ki belőlem. Buli lesz, nem? Vegyük ki, lehet, hogy az lenne. Néha-néha. De hogy... De az jó, hogy fölkészülök, nem? Szerintem jó. Jó. Jó az, hogyha az ember fölkészült. Egyébként nem is értem, hogy miért várjátok, hogy felkészült legyek a prédikálásra. Tényleg nem értem. Nem akarok sértő lenni, de csak kérdezem, hogy ti felkészültetek az elfogadásra? Mert én lehetek nagyon felkészült. Ha ti nem vagytok, felkészültek. Az elfogadásra. Mert én utána néztem, a tanár úr, én készítem, hogy tehát ami a legtöbbet, oké, legtöbbet nem a jó max számít, hanem a jó föld, termőföld. Az sokkal fontosabb a jó termőföld, mint a jó mag. Mert a rossz mag is magához térhet a jó termőföldbe. De ha nincs egy jó termőföld, akkor oda. És mikor azt mondja Gábor, Hampega, hogy ez most egy nagyon jó üzenet volt, való, akkor azt mondom neki, hogy hát jó reggelt kívánok. Végre egyszer már odafigyeltél. Mert én minden héten jó üzenetet prédikálok. Viccelek csak, Gábor. De remélem, hogy értitek, amit mondani akarok. Yeah. Oké, tehát mikor a király meglátogatta Elizeust, akkor tájt lett beiktatva a helyére. Tehát ő egy új király volt, egy fiatal király, egy jó nagy batyú örökséget kapott a rossz királyoktól, felmenőitől. Elizeus egyébként ekkor tájt, amikor ez a történet van, már kb. 45 éve nem hallottunk semmit róla, aki tehát 45 éve nem került őről a semmibe a Bibliába. Tehát nincs megemlítve. De milyen érdekes, hogy Elizeus még a halálos ágyán is a helyén van. A helyén van. 110 éves, haldoklik, nem volt híres, nem beszéltek róla, vagy a Bibliában nem került be 45 év, arról 40, előtte lévő 45 évben nem került be semmi, de még mindig a helyén van. Nem csapta senki órára az ajtót, hogy na, ennyit róluk, hanem ott van a helyén. És van valami abban, hogy megmaradni a helyünkön. Azon a helyen, ahová Isten rakott. Hogy megmaradni. Megmaradni. És sosem fogod tudni felfedezni az Istentől kapott célodat, hogyha nem tudod elkötelezni magad a helyeden. De elmondom én ezt többféleképpen is. Tehát, sokotok lehet, hogy olyan helyen van, vagy olyan helyre rakott Isten az életetekben, ami úgy tűnhet, hogy nincs értelme. Vagy nincs jelentősége. És lehet, hogy felmerül benned ez a kérdés a történetet illetően, hogy hát elkezdett sajnálni ezt a Joás királyt, hogy az Elizeus még ilyen idegbajosnak lenni ezzel a szerencsétlen király. Elég sok baja van. Lehet, hogy ha mondtad volna, hogy csapjad meg 5-6-szor, akkor megcsinálja. Akkor nem áll meg 3-nál. Ha azt mondod, hogy 5-6-szor. Miért nem mondtad neki? És szerintem ebben az üzenet az az, hogy Isten egy csomó mindent ránk hagy. Nem ad egy pontos szerelési útmutatót, mint ahogy ezt nyomjuk már egy 2 hete otthon a különböző bútorokkal. Első lépés, második lépés, mi kell hozzá, hány csavar, hova, nincs. Nyilván a bútornál kicsit bajban lennénk, ha mondjuk a felég eljöttünk, és utána a többit ráthagyjuk, kedves vásárló. Akkor furcsa dolgok jönnének ki belőle. De hogy nincs. Tehát Isten sok mindent ránk hagy. És hagyd beszéljek egy kicsit erről, mert nagyon izgalmas ez a téma, az üzenet az üzenetben. Hogy mikor Isten eléd rak valamit, akkor látnod kell a lehetőséget, hogy ez mivé válhat. Látnod kell benne valamit, valakit. Látnod kell a lehetőséget, hogy mivé válhat. Isten sok-sok év alatt, amióta ez a világ létezik, x ezer éve, képzétek el, Isten nem teremtett asztalt, nem teremtett székeket. Milyen érdekes, nem? Ő nem teremtett ilyeneket. De tudod, mit teremtett? Fát. Ezt megteremtette. És a többit ránk hagyta. Nagyon érdekes. A többit ránk hagyta. Amikor Isten a kezedbe rak egy fát, akkor azt mondja, hogy te meg képzeld el a széket. Képzeld el a fát. Képzeld el az épületeket. Lásd benne lehetőséget. Rád van bízva, mert te erre vagy képes. Én így teremtettelek meg téged. Képzeld el ezt az ülőgarnitúrát. Képzeld el ezt a szekrényt. Ja. Nagyon izgalmas. Ha Isten adott neked egy gyereket, akkor képzeld el őt. Hogy mi lehet belőle. Csak képzeld el, hogy mi lehet belőle. Ha adott neked egy házastársat, akkor képzeld el, hogy mi lehet belőle. Csak vigyázz, hogy mit képzelődsz. Képzeld el. És az állatok gondolkodnak, és gondolkodnak magukon, és az elefánt így gondolkodik, hogy gondolkodik, mindegy. Mi hozzászoktunk a mesébe, hogy ezek gondolkodnak, de a valóság az nem az. De hogy ott van az elefánt, és Isten nagynak teremtette, és hogy mi vagyok ilyen nagy, ugye? De Isten azért teremtette nagynak, mert számára a nagysága a védelme. Tehát az védi meg őt, ez a különleges tulajdonság, hogy nagy, és hatalmas, és minden nagy. Aztán nézi ezt az oroszlán, hogy hát én nem vagyok nagy, de hatalmasatok. Hordítani! Miért ilyen nagy a hangom? Hát azért, mert neked oroszlán a hangod, és az ordításod a védelmed. És akkor ott van a gepárd, az is gondolkodik. De hát én nem vagyok se, nem, nem. Én nem vagyok. Nem tudok hangosan ordítani. Jaj, de én nagyon gyors vagyok. Mint a villám. A leggyorsabb állat a világon. Azért, mert számára a gyorsaság a védelme. És ugye a gondoskodás is. Azt ott van a sas. Se nem vagyok nagy, se nem tudok ordítani, se nem vagyok. Nem tudok repülni. És számára ez a védelem, hogy tud repülni. És akkor nézi ezt az ember. Se nem. Loser. És Isten azt mondja, adtam neked agyat. Kinek mennyit? De adtam neked agyat. Tudsz gondolkodni. Tehát Isten a maga képére teremtett bennünket. Adott nekünk kreativitást, ami teremtő képesség. Nem úgy, ahogy Isten, de létre tudunk hozni dolgokat. Isten megad, ad hozzá lehetőségeket, ad hozzá alapanyagot, mindent megad hozzá, és aztán abból mi tudunk alkotni. Nekünk ez a védelmünk. Hogy tudunk gondolkodni, ez Isten ajándéka. És ezért nem szeretem, amikor a keresztényeket bárányoknak, vagyis birkáknak hasonlítják. Értem a képet, de nem kell, hogy ez legyen az öntudatunk. Nem hülye birkák vagyunk, hanem kreatív emberek, akik létre tudnak hozni dolgokat mindabból, amit Isten ad számukra. És tovább tudják vinni azokat a dolgokat, amiket Isten ad számukra. Ja, úgyhogy hidd el, nem vagy sík hülye, nem vagy birka, az agyad a védelmed, és ezért nem készített el szék, ezért nem készített és teremtett Isten széket. Elment a félútig, adott fát, és mi tovább visszük, hogy kigondoljuk, megalkossuk, sőt, azokat a dolgokat még fejlesszük is. És ez fantasztikus. Értitek már? Értitek? A gyülekezeti emberekkel az a probléma, hogy arra tanítják őket, hogy Isten bútorokat készít. Ez a probléma. Hogy így éljük az életünket sokszor, hogy mi bútorokat várunk Istentől. És akkor imádkozunk. 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 Még mindig imádkozunk. Még mindig imádkozunk. És még mindig imádkozunk. És még mindig imádkozunk. Mert bútorokat várunk Istentől. Ó, szükségem van egy asztalra. Istenem, adj egy asztalt. Csak egy asztalocskát, Uram. Dicsérlek téged, szeretlek, imádlak. Adj nekem asztalt. Szolgálni foglak, adj nekem asztalt. És Isten azt mondja, én nem csinálok ilyet. Én fákat teremtek. Az asztal a te részed. Hogy hozz létre belőle egy asztalt. És csak azt akarom mondani, hogy nézz körbe. Nézz körbe az életedben. Nézz körbe. És keresd fákat. Ne az asztalokat keresd. Ne a székeket keresd. Fákat keresd. Lehetőségeket keresd. Isten elég közel rakja hozzád mindet, amire neked szükséged van. Egy karnyújtásnyira. Egy karnyújtásnyira. Hogy észrevegyed. És a kreativitásod, amit Isten adott, az tovább fogja vinni. Tovább. És lesz belőle. Ha most a mai világot nézzük, lesznek belőle okos telefonok, lesz belőle wifi, számítógépek, csúcstechnológia, repülő. Ezeket nem látjuk, hogy melyik napon teremtette volna Isten. De az ember képessége, az tovább vitte azt a lehetőséget, amit Isten adott neki. Úgyhogy nem kell, hogy úgy üljünk a gyülekezetben, hogy nem használjuk a fejünket. Használd. Isten adta, Isten ajándéka. Tudod, nézd, mi vesz körbe. Tudod, van családod, vagy van feleséged, vagy van férjed, vagy vannak gyerekeid, ott van a korod, ott van a tapasztalatod, ott van a gyülekezeted, és építsd fel a stratégiádat. Építsd fel a stratégiádat. És akkor így nem azt fogod bámulni, hogy mit csinál a másik. Vagy mit nem csinál a másik. Vagy hogy csinálja a másik. Hanem a saját lehetőségeddel leszel elfoglalva. Érted? Az nem segít, ha másikat bámuljuk, meg kritizáljuk, meg értékeljük. Ez semmi közünk. Segíteni tudunk egymásnak. Abszolút. Csak bámuld. Nézd a sajátodat. Úgyhogy tudod, imádkozhatunk, Uram. Most, a mostani lehetőségeimmel mik? Mik vannak? Mit tehetek azzal, ami most van? Az életemben, ebben a helyzetben. Mit tehetek azzal, ami most van? Hidd el, hogy a csodák nem az elvesztett dolgokból jönnek. Vagy jöttek volna. Hanem ami most van. A mostani lehetőségből jönnek a csodák. És mindig abból, ami maradt nálad. Nem abból, amit elvesztettél. Tényleg. Tényleg. Tehát, ha egy marék kajád van, akkor az. Ha egy kicsi olajad van, meg egy kicsi liszted, ahogy Elizeusnak az egyik történetében volt, akkor az, abból lesz a csoda. Ha 5 kenyér van, 2 hal, akkor abból lesz a csoda. Ja. Ezért nem kell siránkoznunk afelett, amit elveszítettünk. Hogy miket veszítettem én el. Ha szükséged lett volna rá, Isten nem hagyta volna, hogy elveszítsd. Úgyhogy Isten sok mindent ránk hagy. Oké? Sok mindent. Milyen messzire akarunk elmenni. Isten nem fog helyettünk döntéseket hozni. Nekünk kell meghozni a döntéseket. Hagyja, hogy döntsünk dolgok felől, hogy mennyi lehetőséget használunk ki az életben, mennyi célt ragadunk meg az életünkben. Ugyanakkor ő szuverén. Tehát, ha mi nem élünk valami lehetőséggel, az ő rendszere nem fog összeomlani. Tehát Isten munkája ezen a földön, és az életedben ez nem rajtad múlik. De ez valahogy a kettő együtt ilyen, tehát ránk hagy dolgokat, de ugyanakkor szuverén, na mindegy. Tehát ez is egy ilyen hatalmas rejtély, aminek nem lehet csomót kötni rá. Na, ezt így oké, így tudjuk. Ez Istennek a megfoghatatlanság az életünkben. De abban a szuverenitásban, tehát minden felett valóságban ő hagy nekünk teret, hogy te és én tudjunk felelősséget vállalni területeken az életünkben, amiket Isten ránk bízott. Na, úgyhogy nézzük tovább. Ebben a mai világban ez a poszt-orientált világ, hogyan tanítunk a felelősségnek, vagy a felkészülésnek, felelősségteljes felkészülésnek a fontosságáról. Mert amivel ma lehet találkozni, az az, hogy emberek elismerést akarnak, mielőtt még felelősséget vállalnának. Emberek előléptetést akarnak, mielőtt még bármilyen feladatot is teljesítenének. És tehát hátba veregetés előtte? Hogy? Tehát a csata az, tehát a felkészülésnél dől el a csata kimenetele. A dolgoknak a végeredménye ez a felkészülésnél dől el. És tehát jó példa erre a sportolóknál, mondjuk a Forma 1 az ilyen vasárnapi sport. Gondolnánk, ugye? Mert vasárnap ülünk, nem, én nem, mert én mindig elalszom rajta. De hogy vasárnap ülnek sokan a tévé elé, és nézik a versenyt. De a munka az egész héten zajlik. Aki, tehát van az autónak egy sofőrje, egy vezetője, aki vezeti az autót, és elvileg ő egy nagyon jó sofőr, tehát jól vezeti az autót. Tehát, hogyha ő nem vezetne, akkor nem nyerne ez a csapat. De ugyanakkor hiába vezet jól a sofőr, ha nincs ott az a, nem is tudom, 50 vagy 100 ember a háttérben, aki egy ilyen istáló mögött van, ezt szokták mondani a formányban, hogy istáló, istálónak hívják. Akik a garázsban vannak, meg a kompjúternél, meg a minden más területen. Nem is tudom, hogy milyen területek vannak a Forma 1-ben. De tök mindegy, hogy milyen jól vezet a sofőr, nem tudnak győzni, hogyha nincs. Nincs ott a garázsmunka. A garázsparti. Tudod, ami hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Ezeken a napokon csinálják a nem olyan fontos dolgokat, vagy a nem annyira fontos dolgokat. És tehát azt akarom mondani, hogy lehet, hogy Istent jobban érdekli a garázs, mint a verseny. Az alapozási munka jobban érdekli Istent, meg a szívünkben történő munka, mint az, hogy éppen mi látszik kívül, vagy mi történik vasárnap. Mert Isten a felkészülés Istene. Nem tudom, hogy észrevettétek el, amikor megetette az 5000-et Jézus. Addig nem etette meg őket, amíg le nem ültek a földre. Ez milyen érdekes részlet. Szóval, hogy ültessétek le őket a földre 50-esével. És utána etette meg őket. Miért? Mert a gondoskodás a felkészülésre vár. Fontos, hogy legyen felkészülés a fogadására. Amikor azt kéred Istentől, hogy küldje, ő azt kéri, hogy készülj elő. Mert nem tudja megtölteni azt, ami nincs előkészítve. Úgyhogy a felkészülés, mert Isten a felkészülés Istene. És itt a történetünkben, az alaptörténetünkben, a csata még el sem kezdődött, de Elizeus már előre jelezte a kimenetelét. Mire alapozva? A király felkészültségére alapozva. Oké? A király kitartására alapozva. Úgyhogy arról van itt szó, hogyha nem csinálják meg a földmunkát, ugye üsd a földet, ha nem csinálják meg a földmunkát, főleg akkor, amikor még nem is látjuk az értelmét, hogy minek kell csapkodni a földet, ugye? Mert hogy hát ennek a nyílnak így kéne menni, hogy a nyíl az nem erre való, hogy üsd a földet vele, vagy kapáljál vele, vagy mit tudom én. A nyíl az erre való, hogy oké, tehát amikor arra kér a próféta, hogy üsd a földet vele, ennek mi értelme van? Mert ha még ezt mondtam, hogy lőjek még ki azt az 5-6-ot, lőjem ki arra, akkor annak látom értelmét. Mert arra megy, arám fele. De ennek mi értelme, hogy ütöm a földet? És tudod, sokszor azt gondoljuk, hogy nagyszerű házasságom lesz ilyen. Könnyen. Ilyen könnyen lesz majd boldog családom. Vagy boldog hangulat lesz otthon. Vagy könnyen lesz majd ima életem. Közösségem Istennel. Vagy bármi. Ez a vasárnap. Ez a vasárnap. Ennek így van értelme. Ez látványos. De a földmunka... Ez a garázs. Ez a munka nagy része. És tudod, itt szerelünk, ott szerelünk, ezt kell megcsinálni, azt meg kell csinálni, és nem is látod, nem is érted, de hatalmas jelentősége van. Sok-sok apró részlet. És itt jön a második pontunk, a pont. A pont. A pont. Pont a pontról. Pont a pontról. Próbálom pont belehelyezni magam. De itt van valami a nézőpontról. Hogy például, mikor mielőtt veszekednél valakivel, vagy vitatkoznál, próbáld megérteni az ő álláspontját, vagy azt a folyamatot, amin ő megy keresztül, ezt úgy hívják, hogy együttérzés. Ezt mondják, hogy együttérzés. És így másképp fogod látni a dolgokat. Vagy másképp fogod látni a másik szemét is. Na most, ha úgy nézzük, ahogy most elolvassuk ezt a történetet, könnyen azt mondhatjuk, na, ez a Jóás egy elég felkészületlen muki volt, meg mondhatjuk azt is, hogy na, ez az Elizeus, meg milyen kemény fickó, szegény Jóás, hát itt sír, ijesztem, meg ilyen keményen bánik vele, de fontos, hogy megértsük mind a két embert. Abszolút. Mert megérthetjük Jóást, hogy miért állt meg. Ugye sokszor mi is megálltunk már az életünkbe. Csináltuk volna tovább, lehettünk volna kitartóbbak, de befejeztünk dolgokat, amit nem kellett volna. És tudjuk is, hogy mik azok. Aztán vannak olyanok, amik nem tudjuk, hogy mik azok. De például Jóás szerintem azért is állt meg, mert így gondolkodott, hogy szerintem ennek a nyílnak nem így kéne mozognia, hanem... Úgyhogy ebből bőven elég három. Nem kell több. Mi értelem van, hogy rakjuk a földre a nyilat? Ki látott már ilyet? Csapjuk a nyilat, vagy ütjük a földhez a nyilat. Ez hülyeség. Úgyhogy szeretnék pontosan rámutatni egy pontra, mert hogy a pont pontjában vagyunk, hogy tehát, amikor a nyílnak ezt kéne csinálnia, de ezt kell csinálnunk vele, mert olyan helyzet, hogy ezt kell csinálni vele, akkor nagyon nehéz kitartónak lenni. Amikor nem látjuk az értelmét, akkor nagyon nehéz a kitartóság dolgokban. Amikor még meg is van az elképzelésünk, hogy így kéne lennie, ez lenne a jó, ez lenne a szótári alak, vagy a lexikális definíció, de most ez van. És nehéz. Ebben nehéz kitartónak lenni. Ezt csinálnám egész nap. Csinálnám. De ez nagyon nehéz. Tehát azt akarom mondani Daniel-san. Ismertek Daniel-sant? És Miyagi urat? Miyagi? Megvan? Hát ott küzdésportos vagy. A Karate Kölyököt, filmet, Karate Kölyök. Abba volt az öreg Miyagi úr, az alacsony, és a Daniel-san, ő meg a tizenéves tanítványa. És egy jó párszor elverték őt, az osztálytársai, az iskolatársai, és elhatározta, hogy ő meg akar tanulni karatézni. És elment a Miyagi úrhoz. Aki ilyen kis karbantartós bácsi volt. És a Miyagi úr befogta őt. Jó, akkor most kerítést festesz. Jó, akkor most polírozd le az autót. És ezt csinálta hónapokon keresztül. És a Daniel meg nem értette, hogy mi van. Nem értette. És annyit veszekedett vele, meg benne van ez a feszültség a filmben, hogy egyszer nem érte, hogy miért kell nekem kerítést festeni, és miért kell autót políroznom. Mikor én karatézni szeretném megtanulni. Erre a kerítését festeti vele, mert az autóját políroztatja 35-ször. És aztán nyilván értelmet nyer az egész, mert megtanulta a mozdulatokat, a védekezési mozdulatokat, ami egy beleivódott, de nem volt értelme először. Nem látta az értelmét. És nagyon nehéz kitartónak lenni, amikor nincs értelme a dolgoknak. Nagyon-nagyon nehéz. Ja, úgyhogy ez jó. Ez nagyon jó. Hogy hányan érezzük magunkat úgy, mintha Daniel-sanok lennénk az életben. Sokszor én úgy érzem, hogy ezt most miért kell 65-ször is. Miért? És hát... ja, tehát... Ha tudnám, hogy mi az értelme az autópolírozásnak, akkor polírozom. Tudnám, mi az értelme a festésnek, a kerítésfestésnek, akkor festem én. Mondd el. És akkor, és szűz is maradnék, ha tudnám a házasságkötésemnek a dátumát. Ugye? Tehát... nehéz úgy tisztának maradni, hogy nincsenek meg a fix pontok, amit annyira várok, hogy meg kéne történjen. Na, de. Itt van a mi kis Jóásunk. Elhívása van, ugye? Elhívása, hogy király. És erre Elizeus beíratja egy órára. Mint a Miyagi úr. És figyelj, ne várd el, hogy az óra az úgy nézzen ki, mint az elhívásod. Ne várd el, hogy az óra úgy nézzen ki. Ne várd el, hogy a tanterem, ahol tanulnod kell, az egybe az egybe úgy nézzen ki, hogy amikor majd terepen leszel. Mert ez nem így működik. Ne várd el, hogy az edzés, ahol felkészülsz, az úgy néz ki, mint az elhívásod, mint az ígérete Istennek. Mert az a hely, ami a legjobban felkészít a terepre és az elhívásodra, az a legértelmetlenebbnek fog tűnni abban az időszakban. Tényleg. A legértelmetlenebbnek fog tűnni. Tehát lehet azt mondják néhányan, hogy hát a Balú egy kicsit olyan marketingesen fogja fel a gyülekezetet, ilyen elvekben, dolgokban, amiket csinálunk, vagy ahogy csinálunk. Mindig csak kifelé gondolkodunk, vagy mindent hozzáfűzünk ahhoz, hogy kifelé gondolkodjunk. És azt kell mondjam, hogy ez így van. Ez igaz. Ez abszolút igaz. Én nem akarok 30-40 emberrel megöregedni. Nem akarok egy 30-40 fős gyülekezettel megöregedni. Úgy, hogy közben 159.960 ember megy a pokolba. Mert nem ez az elhívásunk. El kell érnünk az embereket. Ott, ahol vagyunk. Azzal, amink van. Úgyhogy így fogok gondolkodni mindig is. Tehát többen akarok gondolkodni. Nem csak az, hogy ha már itt ennyien vagyunk, akkor érezzük jól magunkat, és foglalkozzunk magunkkal. Többet és jobban. Nem. Nem. Van egy jó hírünk. Egy jó hír, ami elért a szívünkig. Azért, mert valaki elmondta nekünk a jó hírt. Akkor mi is el kell mondjuk a jó hírt, és át kell adjuk. A szánkkal is, az életünkkel is, a döntéseinkkel. Úgyhogy azon leszünk. De ami visszavisz minket a felkészüléshez, az ugye az elvünkhöz, hogy megértsük, hogy miért lett Elizeus mérges. Oké? Tehát meg kell értsük az ő folyamatát is, amin Elizeus végigment az életében. Bele kell nézzünk az ő szemüvegén keresztül is, hogy ő miért kapta fel a vizet Jóásra, hogy abba hagyta háromnál. Mert hogyha nem értjük meg, akkor nem értjük meg ezt a haragot. Ha nem értjük meg a másiknak a fontossági sorrendjét és a folyamatait, másokat sem fogunk megérteni. Oké? Tehát ha a gyülekezetbe gondolkodunk, a mi gyülekezetünkkel is. Tehát, hogy az, ahol most tartunk, és ahány embert el tudunk érni, valamilyen szolgálattal, az nem úgy kezdődött, hogy tengermilliárdnyi pénzt beleöltünk marketinges eszközökbe, és láss csodát, ennyi embert elértünk, akár az élelmiszerrel, vagy bármi. Hanem mi történt? Ez történt, hogy szolgáltunk. Kapcsolatot építettünk. Ételosztást, egyszer egy évben ételosztást. Kihasználtuk ezt a lehetőséget, jól csináltuk. Beletettünk rengeteg energiát. És aztán szépen Isten egyre nagyobbra nyitotta ezt az ablakot, és egyre több lehetőséget adott, de rengeteg munka volt ebben. És rengeteg lehetőség, amin aztán bementük. Kicsivel kezdtük, és Isten egyre többet bízott ránk. És most már mondhatjuk azt, és büszkék is lehettek, hogy egy olyan közösségnek a tagjai vagytok, és vagyunk, ahol én azt gondolom, hogy még egy ilyen társaság, mint mi, nincs itt Szegeden, aki hetente egy tonna élelmiszert odaad rászoruló embereknek. Mutass ilyet. Én nem tudok ilyet. Én ismerem az ételosztásokat, itt Szegeden nincs ilyen. És ezt Isten adta nekünk. Úgyhogy büszkék lehetünk rá. És ezt tesszük Jézus nevében. Hogy mennyire megy az evangélium ezen keresztül, az az ő munkája. Tehát akarunk ravaszak lenni ebben. Ja, de hogy az én tapasztalatom az, hogyha hűséges vagy a kicsin, akkor Isten többet fog rád bízni. Miért adna többet, ha nem dolgozom azzal, ami már a kezemben van? Ja. Miért adna 100-at pásztorlásra, vagy 300-at, ha nem pásztoroljuk a 30-40-et? Ja. És nem vagyunk hajlandóak megtenni dolgokat a kevésért. Úgyhogy lehet, hogy amit most tenned kell az életed ezen szakaszában, az értelmetlennek tűnik. Lehet, hogy még én is megálltam volna azokban a helyzetekben, amiben te vagy éppen. Vagy te is megálltál volna azokban a helyzetekben, amiben én voltam és megálltam. Lehet, mert értelmetlen. Lehet, hogy vannak dolgok, ahol én csak 2 csaptam a földre, még 3-ig se jutottam el. Lehet. Mert hogy mi értelme van földhöz csapni azt, aminek repülnie kéne. Semmi értelme. De egyébként semmi értelme nem volt 2000 évvel ezelőtt egy kínzó és kivégző eszközt győzelem eszközének hívni. A keresztet. Semmi értelme nem volt. De mégis mekkora győzelem jött azon keresztül. A legnagyobb győzelem. Semmi értelme neki menni Góliátnak, a legtapasztalatlanabb és a legalul fegyverzettebb kölöknek. Semmi értelme. De mégis neki ment. És ő győzte le. Semmi értelme megszabadítani egy nemzetet egy bottal, egy vörös tenger előtt. Semmi értelme. Föl lehetne ott adni. De nem tette. Isten megtanít minket arra, hogy bízzunk a tanárban. Ő benne. Nem a helyzetben. Hanem ő arra tanít minket, hogy ő benne bízzunk. Úgyhogy ő olyan órákra fog téged berakni, ami nem úgy néz ki, mint az elhívásod. Olyan edzésekre fog beíratni, ami nem úgy néz ki, mint amit nagyon te szeretnél. Mert ő arra akar megtanítani, hogy bízz ő benne. Aki az oroszlán és a medve, az nem úgy néz ki, mint Góliát, de tökéletes eszköz a felkészítésre. Úgyhogy nagyon jó ez, nagyon jó. És aztán ezek után érkezünk el arra pontra, hogy megbízunk a tanárban. Amikor ott vagyunk ezeken az edzéseken, ezeken az órákon. És lehet, hogy ez, hogy így csapkodod a földhöz a nyilat, nem úgy néz ki, mint a... De az egész egy felkészítés. Az egész egy felkészítés. Minden kerítés, amit lefestesz, egy felkészítés. Minden autó, amit polírozol, Andris, ez felkészítés. Minden sértés, amit kaptál, az felkészítés. Ja. Minden fájdalom, és lehet, hogy ez most nem fogja elvenni a fájdalmad, amit mondok, de ha elkezded a fájdalmaidat, amit kaptál az életben, felkészítésként nézni, akkor értelmet fog nyerni. És nem azt mondom, hogy ezzel Isten bánt téged, tehát Isten direkt úgy akart, hogy te meg legyél bántva, hanem azt akarom ezzel mondani, hogy az ő kezében bármi is bántott téged, az gyógyulássá tud válni. Az gyógyulássá tud válni. Azok számodra, és azok számára, hová majd visz téged. Ja. Úgyhogy nem tudom, kinek kell ezt most hallania, de Isten felkészít téged. Nem tudom, hogy milyen fájdalmaid vannak, de Isten felkészít. Felkészülésben vagy. A terepen vagy. Nem bukás, hanem felkészülés. És lehet, hogy bukásnak érzed, de ez felkészülés. Bizony. A bukás felkészülés. Hogy meglegyen a felszereltséged, az eszközparkod, és a lelki erőd. Abszolút. A sikerhez. Úgyhogy most a garázsban vagy, és a garázs az tényleg nem úgy néz ki, mint a versenypálya. De Isten még nem készült el. Róma 8:28. Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik, akiket ő a saját terve szerint elhívott. Úgyhogy Isten felkészít engem. Úgyhogy mondd a melletted ülőnek, hogy Isten felkészít téged. Isten felkészít téged. Ha házasok vagytok, mondjad, felkészít téged rajtam keresztül. És ezt nem mondjátok egymásnak, hogy Isten felkészít engem. Isten felkészít engem. Oké, úgyhogy ez a pont, pontot ütsz a nyillal, ez a pont, ez érted van. Oké, ez a pont, ez érted van, hogy bízz a tanárban, hogy fogd a nyilat, aminek repülnie kéne, nincs értelme, nem, ezt most üsd a földbe. De miért lett annyira dühös? Elizeus. Ezt még mindig nem mondtam el. Egy ilyen egyszerű dolog miatt. Az egyik dolog, mert 110 éves volt. Kétet, mert... Lehet, hogy már elege volt már az emberekből, vagy mit tudom én. Tehát, még egy. Nem érti. De nem, de itt a harmadik pontunk. Az eke. Eke. Mert valószínűleg Elizeus folyamatában van valami, ami segít megérteni az ő kitartóságát. Elizeusnak a kitartóságát. Segít megérteni azt, hogy amikor találkozik az, hogy valaki nem kitartó, akkor miért borítja ki? Oké? Miért ragaszkodik annyira a kitartósághoz? Miért ragaszkodik a kitartóságnak a megköveteléséhez? Meg kell nézzük, hogy mi történt Elizeussal. Mert látszik, hogy kiakad, de egyszerűen nem hitte el, hogy ott van valaki, a kezében a győzelem nyila, és nem teszi meg azt, amit tenni kell a győzelemhez. De vissza kell menjünk, egy nagyon híres történethez, amit 2 évvel ezelőtt, azt hiszem, hogy Balatonon prédikáltunk. De ez már évezredek óta ott van a Bibliában, tehát ez nem az én sztorim. Ás gödröt. Emlékeztek erre az üzenetre, hogy ás gödröt? Esőt akartok? Ugye nem volt, szárazság volt. És ott volt Elizeus, hogy esőt akartok? Akkor ássatok gödröt. És még szárazság volt. Még nem esett. És öntöző berendezés se volt. De Elizeus tudta, ha gondoskodásra van szükséged, akkor fel kell készülnöd a fogadására. És ez volt az alapelve a történetben, hogy fel kell készülnöd a gondoskodásra. Esőre van szükséged, ás gödröt. Még felhőt sem látsz, amivel eső jött, nem baj. Isten azt üzent, hogy ás gödröt. Ás gödröt. Úgyhogy ássunk gödröket. És az első dolog, amit tett egyébként, mikor megkapta Illés köntösét, ugye, mert így kapta meg a prófétai szolgálatot, Elizeus úgy kapta meg, hogy Illés rárakta a köntöst. Az ő köntösét. És megkapta Illés szolgálatát. Elizeus volt Illés prófétának az utódja. És az első dolog, amit tett, az volt Elizeusnál, az első csodája, hogy Jerikóban megtisztította a mérgezett vizet. Azáltal, hogy sót szórt bele. Sót dobott a vízbe. Só kellett. A só vagy a tengerből származik, vagy a földből. De mindegy, hogy honnan származik, nyomás kell hozzá, hogy só létrejön. És a nyomásnak is van egy ereje az életünkben. A nyomásnak. A nyomás ereje az életünkben. Sok minden nyomásnak tűnik, de felkészülés. Sok minden lehet, hogy nagyon nagy nyomásnak tűnik, de felkészülés. Jézus a Gecsemáné kertjében. Ott van rajta a kert nyomása. És a démonoknak a nyomása. És olyan nyomás nehezedik rá, hogy vércseppeket izzad. Olyan állapotba kerül. hogy nem sima izzadság cseppek jönnek ki, hanem vércseppek, vagy véres verejték. Nyomás volt rajta. Oké? Ez a nyomás számára szintén felkészítés volt. A kereszthez való felkészítés. Úgyhogy ne azt kérd, hogy Isten vegye el a stresszt, vagy a nyomást az életedből, hanem kérd inkább azt, hogy Uram, hogy mutasd meg, hogy hogyan kezeljem azt. Hogyan kezeljem a nyomást. De akárhogy is, mit mondott Jézus, legyen meg a te akaratod. Úgyhogy Jézus is előre elhatározta a döntését, és ez volt a felkészülésnek a hatalma az életében. És ez az ereje annak, hogy sót szórunk a vízbe. A só nyomás hatására jön, és aztán tisztít. Ha nem lett volna nyomás, nem lett volna só, és nem gyógyult volna meg a víz. De ott volt a nyomás, mint felkészítés. És elkészült a só, és a víz megtisztul. És aztán ez is, hogy Elizeus nem félt összekoszolni a kezét. Ez is nagyon érdekes. Az első alkalom, amikor találkozol vele az írásban, az Ószövetségben, Elizeussal, tehát nagyon tanulságos. Illést visszaküldte Isten Elizeushoz. Oké, tehát akkor találkozunk Elizeussal először a Bibliában, akkor még élt Illés. És mintha azt mondta volna Isten Illésnek, hogy hát az ablakot kezd zárulni, Illés, de én gondoskodtam neked egy utódról. Lesz egy utódod, és én gondoltam, én már elindítottam a felkészítőt az utódlásra. És Illés már fáradt volt ezen a ponton, hogyha ez az 1 Királyok 19, ahol már ebben a részben itt menekült Jezebel elő, és már öngyilkos akart lenni, annyira bele volt már fáradva a küzdelembe. Az istentelenség és a bálványimádás elleni küzdelembe. Bele volt fáradva. Be akarta dobni a törők között. Azt mondta, Isten, ölj meg engem. Oké, tehát ezen a ponton van már az ő szolgálatában. Sikersztori. És itt jön az, hogy találkozik Elizeussal, de tényleg, hogy Isten, Illésnek nem volt terve a jövőjével, Istennek terve volt a jövőjével. Isten azt akarta, hogy meghaljon, Isten nem akarta, hogy meghaljon, de úgyis meghal, mert ez a vége a sztorinak. Tehát persze ment az Úrhoz, mert nem is halt meg egyébként, mert valami tüzes szekére eltávozott, tehát még csak a halált se tapasztalta ő meg. De hogy mit azt mondtam volna, csak menj vissza oda, ahonnan jöttél, Illés, meglátod, az utódlás folyamata már zajlik, mert én dolgozom valakin, ott van a terepen, megmutatom neked, amikor visszaérsz arra a helyre, hogy ki az. Oké, és itt egy vers, 1 Királyok 19-ben, ami segít megérteni, hogy miért lett Elizeus ideges, mikor a király nem ütött elégszer a földet. 1 Királyok 19-19. Ezután Illés elindult, honnan? A nyomás helyéről, Jezabeltől, a jövőtől való aggódástól elindult, hogy megkeresse Elizeust, Sáfát fiát. És most figyelmesen olvassátok, mert meg fogjátok érteni, hogy miért érzed annyira értelmetlennek esetleg a mostani helyzetedet, amiben vagy. Oké? De mégis, miért annyira fontos, hogy ahol most vagy, és értelmetlennek tűnik, de nyomjad teljes erővel, teljes lelkeddel, teljes elméddel, teljes akaratoddal. Most fogod megérteni, jó? Figyelj! Amikor rátalált, Elizeus éppen prédikált. Igaz? Vagy prófétált. Igaz, lehet, egy próféta tanítványt keresünk. Elizeus elhívása próféta volt. De néha a tanterem nem úgy néz ki, mint az elhívásod. Tényleg. Tehát nem profétált, hanem szántott az embereivel együtt. Ásta a kemény földet. De nem csak, hogy ásta, hanem 12 pár ökörrel dolgoztak. 12 pár ökör. Elizeus maga a 12-dikkel szántott. Mit is jelent ez? Ha te szántasz a 12. pár ökörrel, akkor mi a látvány előtted? 12 pár. Kakás fenék. És erről szól az egész napod. Hogy mész, és még csak ki sem tudod kerülni a 12 pár ökörnek az ürülékét, a csúnya hátsóját, de nyomjuk. És ez a dolgom most, hogy szántok. És ez, ebben volt ő. Ebben volt. És megértheted, hogy Illés miért nem a proféta iskolába ment az utódjáért. Abszolút. Mert ha Isten felkészít valakit, hogy Illés utódja legyen, akkor nem a proféta iskolába kell jön ez az ember. A teológiáról, vagy a mit tudom én onnan. Nem. Ő nem olyas valakit akart, aki tudja, hogyan kell prédikálni. Ő olyas valakit akart, aki tudja, hogyan kell szántani. Mert ha hajlandó vagy szántani ilyen körülmények között, akkor meg tudlak tanítani prédikálni is. És ilyen embert keresett. És Isten egy ilyen embert készített föl. Úgyhogy szükség van olyan emberre, aki nincs betolva, aki nem elmenekül a szembeszélnél, nem visszakozik, mikor elfárad. Hanem aki elkezd szántani. És aki szánt. És Jézus is azt mondta, aki elkezd szántani, és szántás közben visszafordul, az nem alkalmas. Ez Lukács 9-ben van. Nem alkalmas Isten királyságára. Úgyhogy tudja, hogyan kell szántani. Jézus tudta, hogy hogyan kell szántani. És egy olyan generációban élünk sajnos, ahol nem tudják az emberek, hogyan kell szántani. Minden instant és készen kell jönni. 25 évesen olyan egzisztenciám kell legyen, mint a szüleimnek 55 évesen, és ők végig dolgozták kőkeményen a 30-35 évüket. Én meg, még csak most megyek bele a munkavilágába, de már olyan autómra van szükség, olyan izére, mindenre olyanra van szükségem. Ilyen világot élünk. És persze nincs annyim, úgyhogy felveszek egy csomó kölcsönt, és aztán egy gyönyörű élet jön belőle utána. Na, úgyhogy sok ablakunk van. Sőt, több ablakunk van, több lehetőségünk van, mint munkánk. Például eljöttél ma Isten jelenlétébe, igaz? Tehát az volt a vágyad, hogy Isten szóljon hozzád, vagy lehet, hogy csak annyi, hogy csak nyugodt helyre, vagy elabbor a légkörből, ahol vagyok, vagy amiben vagyok, vagy egyedül a szobámban, vagy túl sok negatív van körülöttem emberek, vagy mit tudom én. De eljöttél. De Isten jelenléte is felkészüléssel jár. Az, hogy itt Isten jelenlétét megtapasztaljuk együtt, ahhoz felkészülés kell. Felkészülés. Ez nem csak az, amiben vagyunk itt, és az, amiért úgy hallhatod az üzenetet, ahogy hallod, és egy olyan légkör van itt, amilyen légkör van, az nem úgy jön, mint egy popcorn, hogy hopp, és kipattan. Nem. Nem. És Elizeus értette ezt a felkészülés elvét. Tudod, a gondoskodás, ezen gondolkodtam, ez annyira jó. Lehet rajta elmélkedni. A gondoskodás a felkészülésre vár. Oké, a gondoskodás, a felkészülésre vár. Élvezni fogom ma a zenét. Jössz, hogy élvezni fogom a zenét. Nagyszerű. Élvezd. Élvezd. De figyelj, sok finomság. A kávé. A kedves fogadtatás. Ezek nem csak úgy lehullanak az égből. De nem jönnek ilyen láthatatlan angyalok, és ezt megteremtik, meg az, hogy meleg van. Ez felkészülés. A gyerekfoglalkozásaink nem spontánok. valamit csinálom majd velük, el vagyunk. Nem. Felkészülés. Vannak, akik felkészülnek. És vannak, akik felkészítik ezt a helyet. Hogy aztán mi eljünk, és azt mondjuk, hogy ó, jó, jó volt ez a dal. Annyira jó, hogy bejövök, és mosolyognak. Annyira jó, hogy itt kávé illat van, amikor jövök. Sőt, nem csak kávé illat, hanem ezt meg is lehet inni. Finom tea van. Finomságok. Figyelj, prédikálhatok akárhogyan, ha ez a hely nincs előkészítve. Nem úgy fogjátok hallani az üzenetet. Nem. Nem fog tudni úgy prédikálni, én sem, ha nincs felkészítés. És Elizeus értette, hogy a nyíl az nem repül. Nagy részt. Nem. A munka nagy része, és ami a mi részünk, az a föld munka. És Isten része a szabadítás nyila. Amit szintén mi lövünk ki, de ő adja a szabadítást. Mert ne gondoljátok, hogy egy nyíl kilövéstől győzelem van egy hadsereg fölött. Isten harcol értünk. Ja, úgyhogy a győzelem az a föld munkából jön, a föld alatti folyamatokból. Tudod, hányan ültök a székeken? Sokan. Kényelmes, nem? És milyen jó, hogy nem össze-vissza van körbe, meg egymás felé. Azért, mert valaki felkészítette ezt. Tudod, vagy a takarítócsapat, akik szombatonként jönnek takarítani, vagy valaki, aki korábban bejön és megnézi, hogy minden a helyén van, vagy nincs. Ha nincs, akkor segítek. De felkészítés. Ez is felkészítés. Tehát ugyanúgy az énekre való felkészülés, vagy a szolgálatra, bármelyik szolgálatra való felkészülés. Nem az utolsó pillanatban keresik ki a dalokat. Hanem felkészül. Vagy a szövegeket. Felkészül. WC-k milyen jól tiszták, mikor jövünk, nem? Ja, felkészítés. Kényelmes. Kicsit hűvös, de ez azért hűvös, hogy ne időzzetek túl sokat ott. Jó? Mert itt kell lenni. Ez direkt. A WC-ket hűtjük. Jó? Tehát azért hideg a WC, direkt hűtjük. De mosolygos üdvözlők is. Jegyzettel előkészülve. A jegyzet milyen sokat számít. Hogy hazavihetitek, és hetekkel később is elő lehet venni. Nem csak azt, amit te leírtál, hanem ami még rajta van azon kívül. Vagy a fő pontok rajta vannak. Felkészülés. Csak azt akarom mondani, hogy azért tudjátok például vasárnapinként Isten jelenlétét élvezni, mert jó néhányan felkészülnek. Értünk. És ez hatalmas dolog. Hatalmas. És azt akarom mondani, mielőtt a negyedik pontra megyek, de ez már nagyon rövid lesz, az már levezetés lesz, hogy Isten az egész életedben felkészített téged. Az egész életedben. Hogy te egy felkészülés alatt állsz. És a negyedik pont, az az előléptetés. Az előléptetés. Ha továbbra is szántasz, elő fog léptetni. Bízhatsz ő benne. De lehet, hogy az előkészület az fontosabb, mint a tevékenység. Okay. Lehet, hogy az, ami a garázsban történik, a szívben, az lehet, hogy fontosabb, mint a rivaldafény, vagy a látványossága az egésznek, vagy a csúcsa. Okay, tehát Isten felkészít arra. Felkészít. Mindazokra a dolgokra, amire elkészített minket. Mert ő rengeteg dolgot elkészített számunkra, az őt szeretőknek elkészített. De felkészít bennünket. És a felkészítés az sokszor nem úgy néz ki, mint maga az ígéret, amiben úgy elkezdünk kapaszkodni. Ja. És nem is kell, hogy úgy nézzen ki. Úgyhogy mikor eljött az ideje Elizeus előléptetésének, Figyelj, ez jó. Isten pontosan tudta, hogy hol van. Tehát amikor eljött az előlépés, Isten tudta, hol van. A helyén volt. Szántott. És Isten fizikailag is tudta, hogy hol van. Érted? Nem kellett magát ajángatnia. Nem kellett kimanipulálnia. Magára vonni a figyelmet. Isten mutatott rá. Isten vezette Elizeust, vagy Illést Elizeushoz. Úgyhogy a hely, a pont, az eke, ezek mind csak dolgok voltak, amiket tennie kellett ebben az időszakban. A felkészülés időszakában is. Hogyha megalázod magad Isten hatalmas keze alatt, és kitartóan ütöd a nyilat a földhöz, akkor látni fogod a lényeget. Látni fogod a lényeget. Úgyhogy a kitartás, ez kulcs Isten ígéretéhez. És ő fog majd felemelni. És amit azt mondaná Isten, hogy Elizeus, Elizeus! Megtanultad szántani a földet. Fantasztikus. Most eljött az idő, hogy szíveket szánts. És eljött az idő, hogy szíveket szánts. Egy perced nem volt hiába való, Elizeus. Egy perced. Lehet, így gondolkodtál végig, hogy ezt a hülyeséget. De nem, egy perced sem volt hiába való. Nem a semmiért mentél keresztül azokon a dolgokon. Nem a semmiért dolgozol azon a helyen, ahol dolgozol. Nem. Ez felkészülés. Elizeus, semmi nem volt céltalan az életedben. Én mindig munkálkodtam benned. Végig. Én mindig munkálkodtam körülötted azon a helyen. Végig. Érted? A célod a szemem előtt van, Elizeus. És afelé irányítottalak mindig is. Úgyhogy Isten munkálkodik az életünkben. A te életedben, az én életemben, mindannyiunk életében. És ez a felkészítés ereje. Felkészít, hogy kitartsunk. Abszolút. Úgyhogy miközben megy a földmunka, a győzelem nyira megy, száll felettünk, úgyhogy csak tarts ki. Tarts ki. Könyörgöm, tarts ki. Tarts ki, ne add fel. És hiszem, hogy Isten adni fog neked egy csodálatos ablakot. Lehetőséget, hogy meglásd. És hidd el, hogy többet fog rád bízni. Csak légy hűséges azzal, amit most van. Úgyhogy köszönjük, Urunk. Köszönjük neked azt, hogy tényleg ilyen szemmel láthatjuk az életünket. Ilyen szemmel láthatjuk minden helyzetet az életünkben. Mindegy, hogy abban mennyi csalódáson, fájdalom van, sérülés, vagy részünkről bántás mások felé. Köszönjük azt, hogy megbocsátás van, hogy megbocsátottál nekünk, úgyhogy mi is meg tudunk bocsátani másoknak. Meg tudunk bocsátani önmagunknak, mert te megbocsátottál nekünk. Úgyhogy köszönjük, hogy az életünk egy tiszta lap lehet folyton. És nem kell úgy nézzük az életünket, ahogy sokan beszűkülten kis szobába, falak között, hanem adsz nekünk ablakokat, amin keresztül láthatjuk a győzelmet. Úgyhogy Uram, imádkozom mindannyiunkért itt a teremben, és mindazokért, akik hallgatnak bennünket, vagy most, vagy majd később, hogy csak adj bátorságot tenni azokat a dolgokat, amiket mondasz. Add, hogy a te szavadból meggyőződések szülessenek az életünkből. Hogy ezek ne csak megnyugtató szavak legyenek, amik megjutatnak minket most ebben az órában, hanem tényleg olyan dolgok, amikre ráállhatunk később. Uram, adj kitartás mindenkinek, hogy üssük a nyilat a földhöz. Nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor. Hanem addig, amíg te mondod. Amíg azt nem mondod, hogy állj. Addig üssük, mert addig neked terved van. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy a feltámadás ereje ott van bennünk. A feltámadás ereje. Az a szellem, aki feltámasztott téged a halálból, ott van bennünk. Köszönjük, Jézus. Köszönjük.